Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke 400 oldalon keresztül elemzi az Európai Unió jövőjét a nevével fémjelzett jelentésben. A Draghi jelentés alapvetően nem tartalmaz meglepő vagy teljesen új elemeket, amelyek az elmúlt évek során ne kerültek volna elő más jelentésekben. Rámutat, hogy egyáltalán nem fényes a jelen, illetve ha minden marad a régiben, a jövő sem biztató. Európa globális versenyképessége ugyanis hanyatlóban van. Több pontban villantja fel azt, hogy mit kellene tenni annak érdekében, hogy az Európai Unió ismét versenyképes legyen. A jelentésnek bizonyos pontjait akár úgy is lehet olvasni, hogy az Európai Unió válaszút előtt áll, ilyen például a vétójog eltörlésének a kérdése a döntéshozatali folyamatok felgyorsítása érdekében, vagy a közös védelempolitika, illetve a védelmi kiadások kérdésköre. Hisz Európa súlyos lemaradásban van az új technológiák terén, és a legkevésbé felkészült arra, hogy megvédje magát. Rámutat arra is a jelentés, hogy az Unió a kritikus nyersanyagok kérdésében a beszállítóktól függ, és a digitális technológiák több mint 80%-át importálja, továbbá az EU-ban jóval magasabbak az energiaárak, mint az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kínában. A Draghi jelentés szerint az EU versenyképességének megtartásához elképesztő mennyiségű pénz kellene. Végkövetkeztetése, hogyha nem kerül végrehajtásra a javaslat, akkor az európai gazdaság versenyképessége lassú agóniában veszik el végleg. Ez a mai témánk, Kuglitsch Sarolta újságíró, az Eurológus HVG munkatársa a vendégem, beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Szeptember közepén jelent meg a Draghi jelentés, azt a címet viseli, hogy az európai versenyképesség jövője. Beszélni fogunk mindjárt arról is, hogy miért ez a hangzatos cím, de előbb arról, hogy miért kiemelten fontos ez a jelentés, hisz mindenki erről beszél szeptember eleje óta.
Igazából Draghi szerint Európa jóléte forog kockán, és ebben a 400 oldalban gyakorlatilag összefoglalja, hogy mi az, amin változtatnia kell itt a tagállamoknak, illetve magának az egész Európai Uniónak, hogy fent tudja tartani a saját szociális modelljét. A klímaváltozás egy nagyon fontos cél ebben az egész versenyképességben. Tehát nyilván azért előzték meg ezt már korábbi felmérések, amik hasonló témában születtek, de most ez úgy tűnik, hogy egyre aktuálisabbá válik. És hát ugye az volt az ilyen nagyon hangzatos idézet Draghitól, hogy Európa egy lassú agónia felé halad, hogyha nem tesz lépéseket a saját maga érdekében. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez az, ami miatt ennyire fontos téma most ebben a hónapban, akár és valószínűleg az is marad egy darabig. Én itt a jelentésnek az alap fogalmait vagy alapvetéseit azért itt egy kicsit összefoglalnám, mert nagyon kiterjedt az egész, és nagyon komplex. Beletartoznak a szociális fejlesztések, tehát az azt emeli ki gyakorlatilag Draghi, hogy egymás nélkül nem működik sem a technológiai előrelépés, sem a gazdasági biztonság és függetlenség megvalósítása. Ehhez pedig olyan szociális és adminisztrációs lépéseket kell tenni, amik leegyszerűsítik akár az embereknek a munkajogait, a mindenféle további jogalkotási folyamatokat. Tehát ez egy ilyen nagyon komplex dolog, úgyhogy ez szerintem a másik, ami hozzátartozik ahhoz, hogy most ez a napirenden maradt.
Hogyan született ez a Draghi jelentés, illetve beszéljünk arról is, hogy ki Mario Draghi?
Draghi jelentés előzménye az tavaly kezdődött, 2023-ban kérte fel Ursula von der Leyen Draghit, hogy fogalmazzon meg Európa számára egy ilyen versenyképességi stratégiát. A Draghi egyébként szerintem legalábbis a politikai pályafutásáról lehet főleg ismeretes, mert 2021. februárjától 22. októberig ő a Olaszország miniszterelnöke volt, de hát előtte a az Európai Központi Bank elnöki tisztét töltötte be, a Washingtoni Világbanknál is dolgozott, pénzügyi stabilitási tanácselnöke is volt, illetve olasz államkincstár főigazgatója is volt, ez mondjuk még a 90-es években történt, de az olasz államadósság költségvetési tervét olyan szinten tudta megreformálni, hogy gyakorlatilag gazdaságilag újra helyre rázódott az ország. Gyakorlatilag úgy, hogy a Draghinak azért egy komoly pályafutása van, és ezért is kérték fel erre a komoly feladatra.
Beszéljünk erről a 400 oldalas jelentésről. Ugye 400 oldal, nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni erről. Nekünk nincs 400 percünk, úgyhogy mindenik oldalról beszéljünk egy-egy percet. A legfontosabb diagnosztikai üzenete 5 súlyos lemaradásban fogalmazódik meg ennek a jelentésnek. Ezt olvashatjuk a különböző kivonatokban. Növekedési rés, termelékenységi rés, energiaár rés, innovációs rés, valamint szakképzettségi rés. Lehet súlyozni itt ezek között, vagy gyakorlatilag minden-mindennel összefügg Európában?
Én úgy gondolom, és az általam megkérdezett szakértők véleményéből is kiindulva, ez egy összefüggő dolog. Ahogy az előbb említettem, ezek így egymás nélkül nem fognak tudni működni a jelentés szerint sem, és szakértői vélemények szerint sem. Tehát a másik pedig, hogy a tagállamoknak is együtt kell működnie, szóval nem csak az iparágaknak kell amúgy összeérnie és valami komplex folyamatot alkotnia, de a tagállamoknak az együttműködésére is szükség lesz, főleg az ipari koordináció kapcsán. Itt ugye az lenne majd az előrevezető, hogyha az EU tudna egy olyan helyalapú megközelítést végrehajtani, ahol a tagállamokat az alapján vonják be az ipari fejlődésbe és innovációba, hogy mire a legalkalmasabb mondjuk a lokáció vagy a területi elhelyezkedésük, és ilyen szinten muszáj lesz együttműködnie a tagállamoknak is egymással ennek a jelentésnek a kapcsán. Illetve nagyon fontos alapköve ugye maga az új skillsetek és az edukáció fejlesztése, ez ugye az ilyen csúcs technológiai eszközök szempontjából lesz nagyon fontos, vagyis hát már most is ugye az, amivel később saját magának tud Európa gyakorlatilag szakembereket kitermelni, én csak ilyen fogalmazva, de pont ezért fontos, hogy megreformálja az Európai Unió a szociális hálóját és a munkaerőre, munkavállalókra vonatkozó szabályokat, jogszabályokat is, és megfelelő munkakörülményeket biztosíthasson. Szóval úgy gondolom, válaszolva a kérdésre, hogy ez csak együtt értelmezhető, mind az innovációs rész, a szakképzettség, ahogy itt felsoroltam, ezek mind ilyen módon függenek össze. És ha már van egy megfelelő infrastruktúrája az EU-nak erre, akkor az iparár rés felé is elkezdhet tendálni a fejlődése. Ezek a szakértői vélemények keringenek így a témában.
Jelentős változásokat kell eszközölni az Európai Unióban annak érdekében, hogy a Draghi jelentésben foglalt útra tudjon lépni az Európai Unió? Kérdezem úgy, hogy válaszút előtt áll a jelentés szerint az Európai Unió?
Gyakorlatilag igen, egy olyan szabályozás szükséges gyakorlatilag, ami felgyorsítja a döntéshozatali folyamatokat. Ezek a szabályozások nem szabad, hogy akadályt jelentsenek, és ez talán az egyik ilyen válaszút, hogy az EU meg képes-e megreformálni a saját, azért viszonylag lassú, és ezt a Draghi jelentésben is olvashatjuk, hogy átlagosan mire egy jogszabály végigér a procedúra elejétől a végéig, az 19 hónap. Tehát itt a reakcióidőn nagyon sok múlik, és talán ez mondható az egyik ilyen mérföldkőnek, ami nagyon fontos. Illetve hát ugye az energia függőség csökkentése, ami egy nagyon fontos célkitűzése az EU-nak, és hát ezt gyakorlatilag a Draghi jelentés szeretné felgyorsítani ezt a folyamatot, ami azért már nyilván folyamatban van, tehát a tiszta energia csomaggal 2019-ben fogadta el az Európai Bizottság, abban kezdték el ezt nagyon erőteljesen elvárásként is felállítani a tagállamok felé, hogy a 2021-től 2030-ig bezárólag tartó időszakban milyen fenntarthatósági kihívásokat kellene leküzdenie az európai országoknak és az Európai Uniónak együttesen. Úgyhogy ezekben is egy nagyon fontos vízválasztó most gyakorlatilag ez a jelentés, úgyhogy mondhatjuk igen.
Egy 400 oldalas jelentésről beszélünk. Az a kérdés, hogy ez a jelentés, ez azért született, hogy az Európai Bizottság közpolitikáit befolyásolja a következő évben, vagy csak kellett egy újabb dokumentumod az Európai Uniós polcokra? Tehát azt tudjuk, említett ön is a beszélgetésünk elején, hogy Ursula von der Leyen megrendelésére készült ez a jelentés, tehát ez amolyan programnak is tekinthető, vagy az kellene, hogy legyen ez a jelentés?
Ez a jelentés gyakorlatilag egy pillanatkép az unió jelenlegi helyzetéről, gyakorlatilag a globális gazdasági szintéren, ami úgymond egy diagnózis is a tagállamok felé, és szakértői vélemények szerint ez az első, vagy akár a nulladik lépés ahhoz, hogy a tagállamok ezt elég komolyan vegyék, és kellőképpen átlássák, hogy mi az, amin konkrétan változtatni kell. Tehát azért ez a jelentés az tele van adatokkal, tele van összehasonlításokkal. Gyakorlatilag egy nagyon hosszú SWOT elemzés, tehát felméri lehetőséget, kockázatokat, erősségeket, gyengeségeket, amik az unióra vonatkoznak, vagy vele szemben állnak. Elképzelhető, hogy vannak benne részek, amik azért egy kicsit lehetnének mondjuk tömörebbek, vagy rövidebb, de hogy alapvetően az az általános álláspont erről, hogy ez egy diagnózis és egy ilyen összefoglaló arról, hogy most hogy állunk, és hol kéne tartanunk ehhez képest.
Ahhoz, hogy ezen a közös úton el tudjunk indulni, amiről Mario Draghi beszél, ahhoz, hogy el tudjuk érni azt, hogy Európa versenyképes legyen, és mindjárt beszélünk erről is, hogy kihez képest kell versenyképes legyen Európa, az nagyon fontos az, hogy megtalálja a közös európai hangot Európa, vagy az Európai Unió. Az európai pártcsaládok hogyan reagáltak erre a jelentésre?
Igen, ez abszolút így van. Erre is fókuszál egyébként főleg a jelvés, hát erre is többek között, hogy a kooperáció és a tagállamok közötti kohéziós politika az gyakorlatilag elengedhetetlen lesz, és Draghi ki is emeli, hogy uniónak fókuszban kell maradnia, és akármilyen nézeteltérések alakulnak ki a pártcsaládok között, valamilyen szinten meg kell találni a közös nevezőt, a sokkal gyorsabb szabályozások kialakításához. Áttérve a kérdés második felére, azért itt érkezett hideg és meleg a pártcsaládok részéről, akikről kijelenthetjük, hogy egyáltalán nem, tehát hogy találtak benne azért kifogásolni valót, az egyébként az Európai Parlament baloldali pártcsaládja, és egyébként a másik, ők pedig a Patrióták Európáért csoport. A baloldal elítélte azt a részét a jelentésnek, hogy gazdaságilag az európai értékek ellen szól a jelentés, és az ilyen lobbista hangvételével nem értettek egyet, de nem találták meg a közös hangot. A másik pedig gyakorlatilag a politikai paletta másik vége, a Patrióták Európáért csoport. Ők pedig azzal nem értenek egyet, ugye Draghi kifejezi, hogy annak ellenére, hogy támogat, vagy hogy a magántőkéből kellene újra felendíteni Európának a gazdaságát, ehhez hatalmas állami támogatásokra és finanszírozásra is szükség lesz, illetve a zöld átállás és az ehhez kapcsolódó felszerelések beszerzéséhez is állami támogatások lesznek szükségesek. Ezt a fajta hozzáállást nem pártolták a patrióták, de egyébként a másik részről pedig a zöldek és az Európai Néppárt, a szocialisták és demokraták pártcsaláddal együtt, ők üdvözölték ezt a jelentést, főként a fenntarthatósági törekvéseket egyébként, nyilván a zöldek részéről ez abszolút nem meglepő, hiszen ez tökéletesen egybevág az ő politikáikkal. Hát amiben egyetértettek ezek a pártcsaládok, az pedig a csúcs technológia és a technológiai szektor egy gyorsütemű fejlesztése volt, és a Renew Europe pártcsalád pedig külön kiemelte, hogy az európai tagállamok adminisztrációs és jogi szabályozási széttördeltségével kell valamit sürgősen kezdenie az EU-nak, úgyhogy egyelőre most így állnak egyébként a politikai vélemények ezzel a dokumentummal kapcsolatban.
Az európai versenyképesség jövője, ezt a címet viseli a Draghi jelentés. Erről beszélgetünk a mai napra készben. Kuglitsch Sarolta, az Eurológus HVG újságírója a vendégem. Mit kell versenyképesség alatt értenünk?
A versenyképesség itt most a Draghi jelentés alapján ez globális szinten értelmezhető. Európa versenyképességét az Egyesült Államok teljesítményéhez és Kína gazdasági teljesítményéhez képest vizsgálja ez a stratégia. Nagyon, nagyon konkrét számok és adatok kommunikálják, vagy prezentálják itt Európának az elmaradottságát. Ebből beemelnék párat, mert például a Draghi jelentés szerint az EU globális technológiai bevétele 2013-ban 22% volt, tavaly ez a szám 18%, ami mondjuk annyira nem egy ilyen mellbevágó arány, de mondjuk az USA technológiai bevételeihez képest is romlott ez a szám, mert ott a 2013 és 23 közötti időszakban az Egyesült Államok részesedése 38%-ra nőtt, tehát azt is látni kell ebben, hogy az EU nem csak magához képest fokozta le például a technológiai bevételeinek a teljesítményét, de a másik gazdasági nagyhatalmakhoz képest is. Úgyhogy ezt a versenyhelyzetet, ezt így kell értelmezni. Ami még egyébként egy nagyon látványos mutatója annak, hogy hogyan áll most az EU gazdasága, hogy a világ vezető technológiai vállalatából, 50 vezető vállalatából csak 4 európai. Hogy ezeket a számokat és adatokat foglalja össze ez a jelentés alapvetően, és ehhez képest méri hozzá a kínai és a USA teljesítményét, ami mondjuk így az elmúlt 20 évre visszatekintve azért még Kínával szemben sem annyira fényes, hiszen itt Kína Európának nem csak a hívójává vált a gazdasági és ipari területen, hanem jócskán lehagyta, hiszen 2002 óta azok az ipari ágazatok, amelyben Kína gyakorlatilag le tudja hagyni Európát, 25%-ról 40%-ra nőtt idénre. Ezek a mutatók nagyon erősen arra kell, hogy sarkalják az európai döntéshozókat, hogy egy nagyon gyors, hatékony és reakcióképes törvénykezési rendszert hozzon létre, és a gazdaságot ezekkel tudja megreformálni.
Az európai hosszú távú versenyképesség tehát abban rejlik, hogy Kínát és Amerikát le kell nyomni, vagy pedig partnerként kell kezelni ezeket az országokat?
Olyan szinten szerintem most már azért ez is elég, ha beérjük őket, de hogy egyébként alapvetően ez a másik nagyon fontos alappillére a jelentésnek, hogy mindeközben az energiafüggőséget azt próbálja meg Európa leépíteni, mind a keleti régióból érkező energiafüggőséget, mind pedig az USA-ból érkező, tehát valamilyen szinten most is együttműködnek ugye ezek a hatalmak, viszont a technológiai fejlesztésekben pedig igen, ott pedig fel kell venni a versenyt vele. Például a katonai eszközök felszerelések iránti növekvő kereslet kielégítésére kell hangsúlyt fektetni, amiben ugye a másik két nagyobb hatalom azért eléggé elhúzott Európa mellett, tehát azért hosszú távon elképzelhető, hogy az is cél, hogy lenyomja Európa Kínát és Amerikát. Egyelőre most csak azért a versenybe való bekapcsolódás az első számú prioritás. Itt kicsit ugye pont az ilyen csúcs technológiai eszközök és a védelmi technológia nagyon rohamos fejlesztése miatt gyakorlatilag ennek a versenynek a pályája alakult át, amihez most Európának adaptálódnia kell, és alkalmazkodnia kell most ezekhez a versenyfeltételekhez, amikben láthatóan most itt a jelentés szerint is nagyon nagy mértékben az Egyesült Államok és Kína diktálja a tempót. Ebben a versenyben részt kell venni az EU-nak, és mi több a saját maga elé kitűzött, akár klímaváltozás célzó, fenntarthatóságot célzó változásokat is meg kell ugornia, úgyhogy ez egy ilyen összetett versenyhelyzet, amihez hát azért szükség lesz egy nagyon összeszedett stratégiához.
Elhangzott az, hogy ennek a versenyképességi stratégiának a gerincét adja a dekarbonizációs törekvés, vagy ha úgy tetszik a zöld átállás, vagy a zöld átállásnak az újra gondolása. Erről hogyan vélekednek a szakértők?
Hát ez kapcsolódik oda, amit már említettem, hogy a tiszta technológiára való átállás az már folyamatban van. De a dekarbonizáció az tényleg az alapvető pontjai között szerepel ugye Draghi jelentésének. Itt gyakorlatilag Európa, tehát ezt úgy fogalmazza meg Draghi, és a szakértők szerint is ebben a lehetőséget érdemes látni Európának, hogy ez nem egy újabb kihívás, amit saját maga elé gördít, hanem akár a fenntartható energiához szükséges, például napelemgyártás, vagy gyártás, vagy a fenntartható fejlődéshez szükséges eszközök gyártásában, akár lehet Európa a nagyhatalom, hogyha úgy tetszik. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon fontos kitűzött cél a jelentés alapján is, hogy a dekarbonizációt egyrészt ugye a környezetvédelem szempontjából valósítsák meg a megszabott időn belül, másrészt pedig, hogy az ehhez kapcsolódó iparágokat és technológiát egy olyan magas szintre fejleszteni, amiben lehet Európa a húzó hatalom vagy a húzó erő.
Igen, de hogyha már itt tartunk, és nagyon érdekes, ön megszólaltatta az OI intézetnek az egyik szakértőjét, aki úgy fogalmaz, hogy a 21. századnak a nagyobb kihívása az, hogy a gazdaságot igazságosan osszuk el, miközben elkerüljük az ökológiai összeomlást. Tehát itt beszélünk fejlett tagállamokról, akik igen, a tiszta iparági befektetésekre képesek, és vannak a leszakadó régiók, akik egyszerűen nem tudnak átállni egyik hónapról a másikra a tiszta iparági befektetésekre, és így nem tudják tartani a versenyt nem csak Kínával és Amerikával, hanem a többi Európai Uniós tagállammal sem.
Nagyon fontos pontja egyébként, amit a szakértő kiemelt, hogy a Európának látnia kell azt is, hogy nem csak a kívülről érkező nyomással kell szembenéznie, hanem a belülről érkezővel is, ami ugye pontosan ebből fakad, hogy a bizonyos területek és bizonyos országokon belül is, akár régiók olyan elmaradott ipari állapotokkal és lehetőségekkel néznek szembe, amiben segíteni kell őket, és az előrehaladásukat kell figyelemmel kísérni és támogatni bennőket. Ehhez tette hozzá egyébként az OI intézet szakértője, hogy megfelelően kell az EU-nak elosztania az ipari befektetéseket is, tehát mondjuk földrajzi és mindenféle szociális, geopolitikai adottságokat számításba véve tagállam és régió specifikusan kellene ezeket az ipari befektetéseket elhelyezni Európa szerte. Így akár egyébként fejleszthetők lennének ezek a leszakadóban lévő régiók is, tehát mondjuk a munkahelyteremtéssel. És ezeket fel kell mérni, és súlyozni kell tagállamok szerint, hogy hol, milyen iparágat érdemes előtérbe helyezni az adott gazdasági környezetben.
Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy Mario Draghi kijelentette, hogy ha nem kerül végrehajtásra a javaslata, akkor az európai gazdaság versenyképessége lassú agóniában veszik el végleg. Zárjuk ezzel a beszélgetésünket, hogy ennek a jelentésnek a végrehajtására lát ön tagállami szándékot, vagy lehet már látni a tagállami szándékot, vagy ez bizottsági feladat lesz, vagy Mario Draghinak a jelentése egy újabb lesz a többi jelentés között, és tulajdonképpen Európa járja tovább azt az utat, amin elindult, és nem fog tudni letérni, nem fog tudja tudni a versenyképességén javítani?
Már vannak olyan pontjai, ennek a stratégiának, amik már folyamatban vannak, például ugye a tiszta energiára való átállás és a zöld átállás. Úgyhogy láthatóan már alapvetően vannak folyamatban lévő szabályozások, és a tagállamok felé a bizottság részéről elvárások, amiket teljesítenie kell. Tehát vannak kézzelfogható, vagy kézzelfoghatóbb előrelépések. Úgyhogy úgy gondolom, hogy és szakértői vélemények is alátámasztják, hogy azért most már ez tényleg egy vészharang gyakorlatilag, amit feltételezhetően komolyabban fognak venni a tagállamok is, a tagállamok képviselete is az Európai Unióban, és talán nagyobb hajlandóságot is fognak mutatni az együttműködésre. Viszont az is természetes, hogy azért a főleg a parlamentben, ahogy látszik is egyébként már csak az első reakciókból, hogy ez nagyon lassú lesz, vagy hát feltehetően amúgy lassú lesz, mert mindenkinek mások politikai nézetei, az ideológiai elvárásai, más értékeket vesz ki az Európai Unió alap érték csomagjából úgymond, és azért ez a jelentés főleg gazdasági szinten elég határozottan kiáll egy belső piac szabad versenyalapú megteremtésében, ami nyilván több pártcsaládból is ellenállást vált ki, vagy nem tetszést vált ki. Úgyhogy itt ilyen szinten biztos, hogy lesznek eltérések és komolyabb viták, hogyha majd már a szabályozási lépésbe kerül a Draghi jelentésnek valamely része, akkor biztos vagyok benne, hogy ezen azért nem lesz elsőre egyetértés. De úgy gondolom, hogy a bizottság azért valamilyen szinten elkötelezett ezzel kapcsolatban. Hát ha csak a szakértői véleményeket nézzük, nagyon fontos, hogy az is legyen, mert gyakorlatilag ott összpontosul az az erő, amivel elő lehet mozdítani majd ezeket a teoretikus elképzeléseket.
Legyen ez a zárszó, Kuglitsch Sarolt, a HVG urológus újságírója. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Pontban 18 órakor Szentpéteri Jemese jön a legfrissebb hírekkel. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.